Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bogdán József atyával, a délvidéki Fehér templom plébánosával, magyar örökségdíjas atyával, Szigler Lujza beszélget.
Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat és kedves vendégünket a stúdióban, aki délvidékről érkezett hozzánk, főtisztelendő Bogdán József, fehér templomi plébános, papköltő és író. Önök a Mária Rádió Hitvalló című műsorát hallják az elkövetkezendő fél órában. Nekem az jutott eszembe, amikor megtudtam, hogy délvidékről érkezett, a kisebbségi lét, rögtön ez a szó jutott eszembe, aki gyermekkora óta Vajdaságban él, ott tanult, a hivatás az egész élete a kisebbségi léthez kapcsolódik. És egy nagyon szép gondolatot olvastam, ami így szól, hogy a délvidéki papköltő Bogdán József fohász a teljesülésében bízva éli mindennapjait, és álmodik a megtartó jövőről.
Hát igen, ez a megtartó jövő, ez a mondat az, ami engem foglalkoztat életem mindennapján, hiszen én a cseh és a magyar kisebbségek között élek, akik hordják ezt a kisebbségi keresztet, ami nem mindig fájdalom, nem mindig fogcsikorgatás. Én úgy élem meg most, hogy egy új nyelvet is meg kellett tanuljak, hogy ezek kihívások, amikor az Isten hív bennünket, hogy ne csak a megszokott módon, anyanyelvünkön hirdessük az igét, hanem képesek legyünk más kultúrákat is megismerni, és képesek legyünk akár így 60 év közelében új nyelvet tanulni, amit én, bár nagyon fáradtságos, mégis megtettem, és mindig örülök, amikor körtéden misézek egy 30%-ban cseh faluban, és ott a liturgiát, a misét, az evangéliumot, a szentleckéket, az énekeket cseh nyelven mondom, és ugyanaznap elmegyek udvarszállásra, ott az anyanyelvemen mondom a misét, ott nagyon ismerősek az énekek, az arcok, a hívek, és a harmadik misém szintén egy cseh faluba van, és fehér templomon pedig hát négy nyelven is elmondjuk a mi atyánkot. Ebben a kisebbségi létben nagyon sokat jelent a néhány német, cseh, horvát, magyar néniknek, bácsiknak, mondjuk akik 15-en vannak a templomba, a fehér templomon, hogy az anyanyelvükön hallják a mi legszentebb imánkat. Ez a kisebbségi lét igaz, hogy nehéz, nekem is nehéz, sok álmatlan éjszakát is okozott nekem, amikor fehér templomra kerültem, hogy Istenem, hogyan fogom ezeket a kalandokat megélni, teljesíteni a hivatásomat idegen nyelven, mert addig csak magyar falvakban, városokban voltam plébános, de megadja a Jóisten mindig azt az erőt, hogy meg tudjál szeretni másokat, más nemzetiségű embereket, és más kultúrájú embereket. Tehát ennek a kisebbségi létnek ott délvidéken, de hiszen máshol is, vannak fényei, árnyai, én megpróbálom azért inkább a fényes oldalát látni, hogy a Jóisten mi mindenre képes általam egy új nyelvet megtanulni, és egy új kultúrát, ami hát mondhatnám, hogy azért is szép, mert a szláv misék, a szláv kultúra ott délvidéken nagyon hasonlít a magyar kultúrához, igeliturgiához, és ebbe még örömöt is találok, még abban is, hogy a cseh nyelv és a cseh énekek mennyire hasonlítanak a magyarhoz. A cseh nyelv nem, a cseh nyelv az inkább a szerb és a horvát, a szláv nyelvekhez hasonlít, a magyar nyelvhez nem hasonlítható talán egy nyelv se, ez a szépsége, és erre, ennek nagyon tudok örülni, de a szláv nyelvek, akár a cseh, lengyel, ukrán, mert ukránok is vannak ott, és más szláv testvéreink, szerbek, ezek nagyon hasonlítanak egymásra, és hát mondjuk úgy, hogy aki beszél egy szláv nyelvet, akkor beszél még, ért legalábbis makedón nyelvet, cseh és szlovák nyelvet is.
Azt említette, hogy megpróbálja a fényes oldalát nézni ennek a kisebbségi létnek, és nem az árnyoldalát, abból biztos, hogy van bőven. Mi adja az erőt ehhez, hogy tényleg ilyen legyen a hozzáállása, pozitív gondolkodása, és ha visszatekint, mennyire befolyásolta ez az életét a gyerekkorában is, később a papi hivatása és írói munkássága kialakulásában ez a kisebbségi lét?
Én mindig, hogy mondjam, többszörös kisebbségbe élni, az egy, mondhatnám, hogy egy áldott állapot, egy kegyelmi állapot, mert én gyerekkoromban is kisebbségben éltem, és ezt éreztették velem nagyon-nagyon a nevelőszüleim. Én úgy lettem magyar, hogy meghaltak a szüleim, az édesanyám már 4 éves korában, utána édesapám is kiskoromban, hogy én nem is tudtam volna, de ők elmondták naponta, és eléggé durva szavakkal, hogy én roma származású vagyok, cigány, magyarul, mi ezt így szoktuk használni, és elég korán megéreztem azt, hogy talán ez valami nagyon rossz, meg se kellett volna születnem, mert nevelő anyám ilyeneket mondott, hogy miért nem írtották ki mind a cigányokat, és ezzel bántották a testvéreimet, nővéremet, aki onnan meg is szökött, de minket is az utcára tettek, ugyanis ez akkor még a Vörös Kereszt által kerültünk mi nevelő szülőkhöz, és ez egy nagyon, nagyon nehéz időszak volt a gyerekkoromban. Tehát én megtanultam gyerekkoromban, hogy mit jelent a kisebbségi lét árnya. Csak az árnyoldalát láttam, ami azért kihatással van az egész életemre, én nem tagadom, mert én már 61 éves ember vagyok, és arra gondoltam még fiatalon, hogy azért a 60 éves emberek azért már nagyon biztosak magukban, nagyon bölcsek, hát ez nem igaz. Hát az én esetemben nem igaz, mert azért a papi élet, a papi élet magánya, a papi élet nehézségei, hogy úgy mondjam, megint csak fényei, árnyai, azért megpróbálják jó az embert nehézségek árán, az ember erősödik is, de az emlékek és a bántások azok megmaradnak. Ebben az évben írtam egy könyvet, a Fórum kiadó adta ki, a Szavak néha kövek címmel, ahol ezeket a bántásokat, sértéseket le is írom, és valóban úgy gondolom, hogy a szavak tudnak kőként hatni, tehát ha valakit kővel megdobunk, akkor azokat a szavakat évtizedekig hordozza magába, és nagyon nehezen tudja földolgozni. Én a mai napig is nem nevezném ezt sértődékenységnek, mert mindannyian azok vagyunk azért. Könnyen megsértődünk, de az ilyen szavak, amelyek megkérdőjelezik a te létezésedet, hogy nem kellett volna, hogy...
Ezek bántások, komoly.
Ezek bántások, és hogy lehet ebből kigyógyulni? én nem vagyok annyira bölcs ember, hogy ezt el tudjam mondani, én csak a saját életembe próbáltam gyógyítgatni ezeket a sebeket, amiket a mai napig is én kapok, tehát nem szűnt meg a gyerekkorral az, hogy sértegessék az embert. Például elmondok, mint egy irodalmár költő, egy ilyen példát. Nekem valaki azt mondta nemrég, tudod, te egy senki vagy. És én nagyon sokáig forgattam ezt a gondolatot, és akkor írtam egy haikut, ami 3 sor, 7-5-7 szótagban ki lehet fejezni egy világot, és én azt találtam írni, mikor azt mondták nekem, te egy senki vagy, újjászülettem. Mert valamiképpen ezek a megsemmisítő szavak tényleg lerombolják az embert, a sárga földig, hogy úgy mondjam. A Bibliában ezért van a jézusi figyelmeztetés, hogy a ti szavajárástok legyen igen, igen, nem, nem. Ugye ezt olvassuk. És akkor, amikor megsemmisítettek, hát akkor mi maradt hátra mondjuk egy katolikus papnak, akinek reménykedni kötelező, aki azért van, hogy építsen, ne romboljon, aki nem szabad, hogy a sértéseket a szívébe rejtse, és dédelgesse, nyalogassa sebeit, hogy akkor, amikor megsemmisítenek a szavakkal, akkor újjá is tud születni. Tehát valahogy így, ez egy ilyen sajátságos megoldás, meg nem is mindig megoldás, de én megpróbáltam a gyerekkori sértéseket, a mostani sértéseket is valahogy mint egy tüskét kihúzni a szívemből, és azáltal, hogy én írok is, és soha nem neveztem magam se költőnek, se írónak, rám ragadt ez a papköltőség, de hát nem ellenkezek nagyon ellene, nem szólok ellene, mert hát Csík Sándor, Mécs László is papok voltak, és nagyon jó papköltők, és mostanában örülök ennek, mikor megkaptam ezt a Magyar Örökség díjat, úgy szólítottak, hogy papköltő, de ez az én világom annyiban segít a sebek begyógyításában és az új kihívások elfogadásában, hogy egy olyan közösségben vagyok, ahol nem hallom azt, hogy dicsértessék se magyarul, se szerbű, se cseh nyelven, mert ott jó napot kívánok a szavajárás, mert nincs közösség. Hát kevés a hívő. 15-6-an vannak vasárnap a misén. Hétköznap még nagyon sokszor senki, csak én, meg egy idős néni, akit elhívok a templomba. De egy ilyen közösségben is, és egy ilyen magamfajta ember, aki érzékeny, aki hát olyan, amilyen a gyerekkora miatt, talán túl érzékeny is, hát a költőket azért ott még a papok se nem pátyolgatják, hát egy költőt egy kicsit le is néznek, azért valljuk be, mert volt ilyen is, hogy Bogdán írja verseit, tehát kevés költő van, nem nyüzsögnek a költők, ez is egy kisebbségi lét, tehát hogy én ott egyedül vagyok papköltő délvidéken, itt Magyarországon azért vannak jó papköltők, mint Szabó Ferenc, Sajgó Szabolcs, Tűz Tamás, ugye, aki már nincs közöttünk, és említettem a Rónait, a Sík Sándort, Mécs Lászlót. Tehát ott ez egy ilyen érdekes élet, tele buktatókkal, völgyekkel, és hegyekkel, olyan a táj is, az egész fehér templom, a Kárpátok hegyei odalátszanak, a verseci déli Kárpátok hegyei odakéklenek fehér templomra, úgyhogy én, aki a síkságon születtem, hegyekkel, völgyekkel, patakokkal, folyókkal, ott közel van a Duna, vagyok körülvéve. Gyönyörű a táj, és ahogy Petőfi leírta, hogy mit nekem te Zordon Kárpátoknak, amikor Kárpátokról írt, akkor azt írta, hogy nem szeretlek titeket, én a síksághoz szoktam, de csodállak, és én is csodálom azt a tájat, azokat az embereket, azokat a kisebbségeket, csodálom magamban is a Jóisten jelenlétét, a Jóisten kegyelmét, mert ezt az Isten kegyelme nélkül, mint ember nem tudnám elviselni, valószínűleg, hogy összetörnék, ha nem fohászkodnák naponta még az üres templomba is, és nem áldanám meg naponta a fehér templomot a templom lépcsőinre állva, a templom előtt mindig megáldom ezt a várost, ahol élek, és amit csodálok, ám de nem tudok szeretni még. De lehet, hogy meg is szeretem, mert hát olyan írók, költők éltek ott, és munkálkodtak, mint Herceg Ferenc, Gosdó Elek, tehát a magyar irodalom is elismeri az ő munkásságukat. Az egyiket Nobel-díjra terjesztették elő, Herceg Ferencet, a másik, Gosdó Elek is egy nagy-nagy író, naponta olvasom a novelláit, például Gosdó Eleknek. És akkor ez megtart az irodalom, és megtart az a tudat, hogy nekem küldetésem van. Küldetésem van azokhoz az emberekhez, és talán a papokhoz is, mert most érzem talán, hogy hiteles papi életet élek. Szegénységben és alázatosságban, mert csak így tudok megmaradni. És talán ezért is szeretnek ott, vagy ezért is fogadnak el, mert nem látnak ott egy gőgös embert, egy gazdag embert, a legjobb kocsival, tele pénzzel, hanem látják önmagukat bennem, a kisnyugdíjasok, a szegény emberek, a kis minisztránsok, akik kevesen vannak, de vannak, a barátjukat látják bennem.
Kedves atya, említette, hogy nagyon nehéz volt a gyerekkorban elviselni ezt a helyzetet, és a szavak, mint kövek, úgy tudnak bántani, és csodálkozva és csodálva hallgatom, amiket mond. Mennyire érezte az Isten jelenlétét például gyerekkorában, vagy később, amikor nap mint nap szembe került ilyen nehézségekkel, másik ember rossz indulatával, durvaságával, hogy lehetett ezt gyerekként elviselni, és Jóisten mennyire volt az ön közelébe, hogy érezte ezt?
Egy hitetlen család nevelt, a nevelőszüleim Tito idejébe tiltva is volt, sőt, ők külön kaptak egy értesítést, vagy egy ajánlást, hogy ezeket a cigány gyerekeket ne járassa a templomba a nevelőanyám, de hát ez könnyű volt teljesíteni, mert a 60-as években ők se jártak. Voltak pár direktívák, amiket ők teljesítettek, és én Nagybecskereken kezdtem templomba járni, tehát akkor, amikor már ők elzavartak bennünket.
Hány éves korában volt ez?
Ez 13-4 éves korban, mondván, hogy sokat eszünk, ezt se tudom elfelejteni. Mai napig is úgy eszek, talán ezt nem is kellene elmondani, hogy mintha valaki...
El akarná venni?
Hát úgy, hogy zavarna, hogy kikapja a kezemből a kenyeret, meg ilyenek, tehát a mai nap, és én már mondom, az ember megöregszik, és nem tudja túltenni magát ezeken a gondolatokon. Végtelenül elszomorítanak, mert én sok embernek adtam enni, én árvákat fogadtam be a plébániámra. A 80-as évek végén, 83-ban lettem pap, és 88-ban 15 árva gyereket fogadtam be az egyházaskéri plébániámra, pedig hát nekem se volt, én is szegénységbe éltem. Akkor még ott 700 lakosa volt a falunak, és akkor láttam igazán az értelmét az életemnek.
Műsorunkban Bogdán Józseffel, a délvidéki Fehér Templom plébánosával, magyar örökségdíjas atyával, Szigler Lujza beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva www.mariaradio.hu.